Kezdjük el az Isten tiszteletünket a 364-es számú ének. Az Atya, a Fiú, Szentlélek nevében. Liturgia gyanánt a 139-es számú éneket fogjuk énekelni.
Nagy a Te irgalmad, Uram, és igaz minden parancsolatod. Jusson színed elé könyörgésem, Tégy bölcsé beszédeddel, és igéddel ments meg engem, mert üdvösségedre vágyódom, Uram. Irgalmas teremtményéhez. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Vétkeztem ellened, Istenem, és büntetésedet érdemlem. Napról napra megújítottad rajtam kegyelmedet, mégsem szerettem igazán embertársaimat. Bocsáss meg vétkeimet, és teremts újjá szolgáló szeretetre. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Thank you.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, mert úgy szeretett, hogy az ő egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztust adta értünk, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Urunk Istenünk, terjeszd ki gondviselő irgalmadat minden emberre, hogy a világ a békesség útján haladjon. Egyházad pedig boldog örömmel szolgáljon téged, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen.
Amen.
Hallgassa meg a gyülekezet, a mai vasárnapra kijelölt igét, melyet megírva találunk Pál apostol Róma beliekhez írott levelének 8. fejezetében, a 18. verstől a 23. versig a következőképpen. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vetettett alá nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgasságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajudik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogadott a Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklóra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Úr Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását,
kedves testvéreim, ezen a héten gyermekhéten voltunk, és megkérem most a gyerekeket, hogy jöjjenek ki, szolgálókat is, és néhány éneket szeretnénk elénekelni, majd egy beszámoló következik a gyerekhéten történtekről.
Az egész föld fele, te vagy hús király, tiéd a hűs patak, tiéd a napsugár, csak egyet kérek én, add meg nekem, legyen.
Szeretnék néhány szót mondani az elmúlt hétről, hogy hogyan is zajlott ez. A hét témája az, az Isten igéje volt a délelőtti alkalmaknak. Isten igéjét többféle szempontból vizsgáltuk, és többféle jelekkel testesítettük meg. Ilyen jelek voltak például, hogy az Isten igéje mag, hiszen Isten igéje úgy növekedhet a mi szívünkben, ugyanúgy növekedhet, mint akár egy mag. Isten igéje kard, hiszen megítél, és ezt próbáltuk a gyermekek felé is közvetíteni, ami egy kicsit nehezünkre esett, hiszen eléggé, tehát a hét elején eléggé a világi dolgaikkal foglalkoztak, az itteni dolgok, itthoni dolgok még nagyon elvonták a figyelmüket. A szerdai alkalomnak volt a víz, a megtisztulásnak a jelképe, az Isten igéje. Ekkor érezhettük azt, hogy talán igazán szólhat Isten hozzánk is. Ha le lehetne írni egy görbével a hetet, akkor én úgy írnám le, hogy a közepe volt az igazán Istenhez tartozó rész, és akkor tudtunk igazán lecsendesedni a gyermekekkel együtt. Ezután volt az Isten igéje méz. Szerettük volna, hogy ne csak azt lássák a gyermekek, hogy Isten igéje megítél bennünket, hanem hogy örömöt is képes adni, és valódi örömökkel tud minket ellátni. És a végén pedig az Isten igéje, jön segítséget, volt a tűz, ami éget, és hogy meg is ragad bennünk, és képes utána világítani, és ez volt az utolsó nap, miként a lámpás és utat mutat nekünk a világban. Összességében azt tudnám elmondani a gyermekhétről, hogy én személy szerint nagyon feltöltődve jöttem haza a lelkileg, hiszen olyan jó volt együtt szolgálni közöttük, olyan jó volt együtt lenni velük is, és jó volt látni, ahogyan Isten munkálkodik az ő szívükben. Sokszor mi csak hitetlen kedve álltunk előttük, és nem tudtuk, hogy Isten ezt hogyan képes ezt megtenni. Sokszor imádkoztunk felettük, imádkoztunk velük, és nagy örömmel mondhatjuk azt, hogy több gyermekben látszódott az, hogy valóban mag az Isten igéje, és valóban elszóródhatott az ő szívükben, és remélhetőleg ez majd egyszer életre fog tudni kelni, és láthatjuk őket Isten közelében. Köszönöm szépen.
A mag az Isten igéje, akinél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak álhatatossággal. Lukács evangéliuma, 8. fejezet, 11. vers és 15. vers. Nem lesz egyedül a szívem többé, glóri, halleluja! Velem van Uram mindörökké, glóri, halleluja! Jézus hajnal csillag, glóri, halleluja! Jézus hajnal csillag, glóri, halleluja! Nem lesz egyedül a szívem többé, glóri, halleluja! Velem magam mindörökké, glóri, halleluja! Jézus hajnal csillag, glóri, halleluja! Jézus hajnal csillag, glóri, halleluja!
Köszönjük szépen az énekeket, a beszámolót, és most hallgassunk meg egy bizonyságtételt. Kati néni, kérem meg, hogy akkor jöjjön.
Eres várom, Istenünk, üdvözlök mindenkit. Hát én úgy szeretném kezdeni a bizonyságtételemet, hogy én az utóbbi időszakban elhanyagoltam Istent, elhanyagoltam a gyülekezetet, elhanyagoltam a családomat, és nem utolsó sorban önmagamat is. Volt egy konfliktusom a lelki testvéremmel, és igazából hagytam, hogy ez sodorjon engem, és azt mondtam, hogy semmit nem tettem érte, semmit nem tettem ezért, hogy ezt kapom, amit kapok, és azt mondtam, hogy hát, hogyha valakinek baja van velem, akkor majd jön és elmondja nekem, hogy mi a problémája velem. És igazából hosszú időt telt el, még rájöttem arra, hogy az a semmi, az pont elég ahhoz, hogy hozzásegítsem a lelki testvéremet ahhoz, hogy idáig eljussunk. És amikor egyszer azt hallottam, hogy azt mondja, hogy bunkó vagyok, akkor először egy kicsit lázadozva, de amikor Isten hagyta, hogy lecsendesedjek, akkor mondtam, hogy helyes, igazolom, hogy bunkó vagyok. Csak ő pont ugyanolyan bunkó, mint én, mert hogyha nem lennénk bunkók, akkor nem itt tartanánk. És úgy gondoltam, hogy nem jövök a gyülekezetbe, hagyom, hogy jöjjenek ők. És amikor megtudtam, hogy ők se jöttek, akkor még hagytam nekik még egy hetet, meg még egy hetet, és aztán rájöttem arra, Isten rádöbbentett arra, hogy ez nem helyes. Ezzel nem Isten a bűnös, nem Isten tehet erről, hanem én is tehetek erről, hogy idáig jutottunk. Nagyon sokat imádkozok értük, és keresem az alkalmat, hogy mikor lehet ezt a dolgot megbeszélni. Aztán remélem, hogy Isten majd hozzásegít ehhez, hogy pontot tegyünk rá. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen a bizonyságtételt. Az ige hirdetésre készülve énekeljük el a 186-os számú éneket.
Thank you.
Mindenekelőtt imádkozzunk. Köszönöm neked, Úr Jézus, hogy itt lehetünk most. Hallhatunk rólad, hallhatjuk a szavadat. Köszönöm neked, Úr Jézus, hogy az életedet adtad értünk. Tudod, mi van a szívünkben, miért vagyunk most itt. Köszönöm, hogy te azt arra vágysz, hogy figyeljünk rád, hogy közel legyünk hozzád. Köszönöm, hogy te vagy a gyógyulás a sebeinkre, az életünkre. Áldott légy, Uram. Ámen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amelyet megírva találunk Lukács evangéliumában, a 16. fejezetben, a 10. verstől a 12. versig. Fennállva hallgassuk Isten igéjét. Lukács evangélium a 16. fejezet 10. versétől így szól. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek, kibízza rátok az igazit. És ha a másén nem voltatok hűek, kiadja oda nektek azt, ami a tiétek. Ámen. Eddig Isten igéje. Tessenek helyet foglalni. Kedves testvéreim, hűség. Ez az, amire Isten ma fel szeretné hívni a mi figyelmünket. Arra, hogy legyetek hűségesek. De pontosan ez az, ami egyre inkább kiveszni látszik ebből a világból, az emberek életéből, kapcsolataiból, házasságából, a hűség. Mert hogyha megfigyeljük a házasságokat, akkor azt vehetjük észre, hogy nagyon sokszor szétbomlanak, felbomlanak, hogy a hűség már egyre inkább meglazul egy kapcsolatban, hogy már nem tartanak ki egy életen át egymás mellett a párok. És sok kapcsolat bizony ezért megy tönkre, mert az egyik fél, vagy mindkét fél hűtlenné válik a másikhoz. Tavasszal történt egy este, hogy arra lettem figyelmes, hogy egy lány megy az utcán, és sír, zokog. Hangosan telefonált, és így óvatatlanul is hallottam, amiről beszélt, és épp azt mondta el a telefonban, hogy most csalt meg a barátom, hogy hűtlenné vált hozzám, hogy megcsalt. És nagyon sírt. De nem szabad azt gondolnunk, hogy akkor minden kapcsolatra ez az igaz. Nem szabad azt gondolnunk, hogy hát akkor nincs egy olyan kapcsolat, ami tartós lenne, és amelyben hűségesek egymáshoz a felek. Mert van előttünk, lehet előttünk jó példa. És hogyha Istenre figyelünk, és az ő rendje és akarata szerint élünk, akkor ez a mi életünkben is valóság lehet. De mi is a hűség? A hűség egy állandó, tudatos, szeretettel való ragaszkodás valakihez. Tehát egy állandó, tudatos, szeretettel való ragaszkodás valakihez. A hűség tehát szereteten alapul, és ez a szeretet állandó, ez a kapcsolat folyamatos kapcsolat. Úgy gondolom, hogy mindenki egyetért velem abban, hogy egy kapcsolatban nagyon fontos a hűség. És hogyha két ember között ilyen lényeges, akkor Isten és te közötted is ez nagyon fontos. Már a hűségnek az ellentéte a hűtlenség, igaz? És már az Ószövetségben is találkozunk a hűtlenséggel, hogy Istennek a népe hűtlenné válik az ő urához, az ő Istenéhez. Hiszen azt mondja az Úr, hogy de engem a folyóvíznek forrását elhagytak, hogy repedezett falu víztárolókat váljanak maguknak. Ez a hűtlenség, hogy elhagyom a másikat. Ez a hűtlenség, hogy elhagyom az Urat valami másért. Valami másban keresem az örömöt, ami másban keresem a boldogságot, nem Istennél. Hogyha te a keskeny úton járó keresztjén vagy, és voltál már hűtlen az Úrhoz, akkor biztosan te is tapasztaltad azt, hogy akkor megváltozik benned valami. Úgy megfakul benned az öröm, úgy erőtlenné válsz, hogy eltűnik a szívedből a békesség, hogy meghidegül benned a szeretet. És miért történik ez? Éppen azért, mert elhagytad az Urat, azt, aki az örömödnek a forrása, azt, aki a békességednek a forrása, azt, akitől van az erőd, aki a szeretetet forrása, aki maga a szeretet. Ő mindaz, akiből élet fakad. Ő mindaz, ami miatt igaz lehet rád az, hogy élsz. Hogy élet van benned. És mindezt egyedül Istenben találhatod meg. És Isten annyira csodálatos, hogy ezt neked ingyen, kegyelméből adja. Isten annyira csodálatos, hogy ezt nem csak egy percre, nem csak egy órára a héten akarja adni, hanem folyamatosan, nem csak egy ideig. De miért is beszélek mindenről? A kapcsolatról. Azért, mert az Úrhoz való hűséged kihat a szolgálatban való hűségedre. Hiszen a keresztény életnek az egyik nagyon fontos velejárója a szolgálat. Az egyik oszlop. Már az Ószövetségben is találkozunk szolgálattevőkkel, pásztorokkal, akiket Isten arra hívott el, hogy pásztorolják az ő népét. És azt olvashatjuk róluk, hogy hűtlenné váltak, hűtlen pásztorok. Mindezt Jeremiás könyvében találhatod. De mi jellemzi a hűtlen pásztorokat? Elsősorban az, hogy amit Isten rájuk bíz, azt nem végzik el, vagy nem úgy végzik el, ahogy Isten azt rájuk bízta. Elszélesztik, elkergetik az Isten népét. Tehát ahelyett, hogy építenék a közösséget, az Isten országát, ahelyett rombolják azt. Nem növekedés tapasztalható, hanem leépülés. Akár számban, akár lelki téren. És Isten ítélete jelenik meg ellenük. Isten megítéli a hűtlen pásztorokat. Éppen ezért nem végezhetjük félváról a szolgálatainkat, mert ezen másoknak az üdvössége múlik. Énekeltük az énekben azt, hogy nem tudjuk, mi vár ránk holnap. Lehet, hogy holnap meghalunk. Senki sem tudja. Gyermek héten is elhangzott ott a gyerekeknek, elmondtuk, hogy nem biztos, hogy nem mindenki él 70 éves koráig. Nagyon sok olyat hallani, hogy gyermekek is meghalnak. Tragédia. De még nagyobb tragédia, hogyha Isten nélkül történik ez. Nem végezhetjük félváról a szolgálatainkat. De nem csak hűtlen pásztorokról szól az ige, hanem vannak hű pásztorok is. Ilyen hű pásztor volt például Sámuel. Sámuel már igen fiatalon az Úrnak lett szentelve. Az Úr volt vele egész életében, mert tudta őt használni Isten, mert figyelt az Úrra, mert amit az Úr mondott, azt ő továbbadta, elmondta, megcselekedte. Nagyon-nagyon régen Istennek volt egy ígérete. Isten azt ígérte, hogy ő lesz az, aki megkeresi a szétszélett népet, az elveszett juhokat. Isten megígérte, hogy ő maga lesz az, aki megkeresi őket. És aztán később eljött az Úr Jézus, hogy pásztorolja a népet. Eljött az Úr Jézus, akiről azt mondta Isten, hogy ő az én szeretett fiam. Eljött Jézus, aki úgy beszélt az atyáról, hogy én és az atya egyek vagyunk. Hogy aki engem lát, az az atyát látja. Tehát Isten valóban eljött Jézusban, az ő fiában, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Ő a főpásztor. Ezért, amikor szolgálunk, akkor figyelhetünk rá. Figyelhetjük az ő életét, az ő szolgálatát, hogyan végezte a szolgálatát, hogyan élte az életét, hogyan mozgott az emberek között. És azt láthatjuk, hogy az ő életében központi helyet foglalt el az imádság. Hogy korán reggel felkelt, hogy imádkozzon. Hogy amikor a Getsemáné kertben volt és tusakodott, akkor egy órán át imádkozott, tusakodott, hogy az Isten akarata legyen meg az életében. Kitartó volt az imádkozásban. Hiszen az imádság erőt tud adni nekünk. Az imádság erőt tud adni a szolgálatainknak is. Kérdezlek most téged, milyen az ima életed? Mennyit imádkozol a szolgálatodért? Mennyit imádkozol a rád bízottakért? Hiszen Isten igéje azt mondja, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Az imádságban erő van. Hiszen magát Istent szólítjuk meg. És ezáltal hatalmas dolgokat vihető végbe a mi életünkben. De nem csak a miénkben, a mi szolgálatainkon keresztül, a ránk bízottak életében is. Isten együtt munkálkodik az övéivel. Régen is így volt, ma is így van. Az apostolok cselekedeteiben olvashatunk arról, hogy az Úr együtt munkálkodott az apostolokkal, megerősítette az ő szolgálataikat, az ige hirdetésüket a nyomukban. Isten adja a növekedést. Isten nélkül nincs növekedés. Se lelki téren, se gyülekezet számát tekintve. Ő adja a növekedést. De az öntözés, az ültetés a mi feladatunk. Elhangzott itt a beszámolóban, hogy szó volt a gyermekhéten arról, hogy az Isten igéje mag. Nekünk kell szórni a magot, nekünk kell beszélni az Úr Jézusról másoknak, hogy hitébredjen a szívükben, hogy belehújjon az ige magvacska a szívükbe, és Isten majd azt növeli ő bennük. Jézust jellemezte továbbra az engedelmesség. Az egész életét az engedelmesség hatotta át. Azt írja az ige, hogy ő engedelmes volt mind halálig, a keresztfának a haláláig. Nem csak akkor volt engedelmes, amikor jól esett neki, vagy kényelmes volt számára, hanem akkor is, amikor nehéz volt, amikor az élete forgott kockán. Jézust jellemezte az alázat is. Nem dicsekedett azzal, hogy ő kicsoda, hanem egyszerűen szolgált. Szolgált azok között, akikhez az atya küldte őt. Szolgált a megvetettek között, szolgált a lenézettek között, szolgált azok között, akiket kiközösítettek. Ő nem volt személyválogató. És nem is törődött azzal, hogy esetleg őt lenézik emiatt, hanem megalázta magát. Szolgai formát vett fel. Nem mondta azt, hogy én Isten fia vagyok, úgyhogy hozzám nem méltó az, hogy én bűnösök között mozogjak. Azt mondták, hogy bűnös emberek közé megy Hát, micsoda dolog ez? De ő éppen a bűnös emberekhez jött. A bűnös emberekért jött. Jézus Istennek a jelenlétében élt. Kész volt feladni önmagát másokért. Feladta az idejét, azért, hogy az övével legyen. Azokat, akiket szeret. De emellett mindig szakított időt arra, hogy az atyával is legyen. Mert hogyha nem merítünk erőt Istenből, akkor előbb vagy utóbb erőtlenné válunk. Jézus feladta a kényelmét. Nem csak addig szolgált, amíg könnyű volt. Nem csak addig engedelmeskedett, amíg kényelmes volt. Hiszen számára nem volt kényelmes a kereszt. Számára nem volt könnyű az, hogy őt elutasították, hogy leköpték, hogy kigúnyolták. De mégis vállalta. Az atya iránti engedelmességből és az emberek iránti szeretetből. És igen, ami mindezt összefogja, az a szeretet. Hiszen szolgálni szeretet nélkül nagyon nehéz. Nagyon erőlködő. Talán nem is lehet. Szeretet Isten iránt. Hiszen ez mozdít, ez a szeretet mozdít a szolgálatba. Ez a tüzet a szívembe, a szolgálatban. Ez segít elhordozni a nehéz embereket. A kényelmetlen életeket, a nehéz életeket, a nehéz helyzeteket. És a szolgálat a szeretet nélkül mit sem ér. Ahogy olvastam ezt az igét, és amit én megértettem ebből az igéből, az volt, hogy nem az a lényeges, hogy milyen nagy az én szolgálatom, milyen szolgálatot végzek, hanem hogy milyen nagy szolgálatot végzek, hanem hogy azt, amit végzek, amiben az Úr beállított engem, azt végezzem hűségesen. Ne vegyem félvárról. Tegyem oda magam teljesen. Szenteljem oda magam teljesen. És hogyha te Isten gyermeke vagy, mert elfogadtad az Úr Jézust, akkor biztos lehetsz abban, hogy Isten szolgálatot akar rád bízni. Senki sincs, ismétlem, senki sincs, akire ne tudna valamilyen feladatot rábízni Isten. Én nagyon sokáig ellenálltam a gyerekhétnek. Nem akartam gyerekhétre menni, mert hát kicsit féltem is tőle. És olyan voltam, mint Jónás, akit Isten elhívja Ninivébe, és Jónás elindul a másik irányba, hogy én nem megyek Ninivébe. Aztán ugye jött a nagyhal, és elvitte Ninivébe. És én is tavaly előtt még azt mondtam, hogy hallani sem akarok róla. Tavaly azt mondtam, hogy nem megyek. Ma ott volt, vagy idén ott voltam. És mikor begurult ide a busz hétfőn, akkor viccesen azt mondtam, hogy hát megjött a nagyhal, mehetünk Ninivébe. És nagyon sokat kaptam ezen a héten. Tele van a szívem hálával, örömmel. Nagyon megszerettem a gyerekeket is. És Isten tényleg meg akar gazdagítani a szolgálat által. Nem ilyen rabszolgákat akar, hogy csináld, hanem ezen szolgálaton keresztül is mi kapunk, meg rajtunk keresztül mások kapnak. Ilyen szerető és gazdag Istenünk van, aki ennyire, még amikor munkába állít, még azon keresztül is adni akar nekünk. Tehát nem számít az, hogy milyen nagy a szolgálatod, hanem legyél benne hűséges. Hiszen lehetsz te vendégfogadós. Lehetsz olyan, aki imádkozol az alkalmakért. Lehetsz olyan, aki gyermekmunkát végzel, vagy szenvedélybetegeket gondozol, esetleg gondnok vagy, vagy takarítol a templomban, vagy ifjúsági órát vezetsz, vagy a családodban szolgálsz, és a családod felé viszed Istent, vagy éppen liturgus vagy, mint Anett most, technikai kezelő, mint Jocó, ige hirdető vagy egy gyülekezet vezetője. Mindezek fontosak, de az a lényeg a szeretet mellett, hogy az, amiben az Úr beállított téged, azt végezd hűségesen, ne félvárról. És miért ennyire fontos a hűség? Azért, mert hogyha kevésen hű vagy, akkor Isten többet tud rád bízni. Akkor sokat bíz rád az Úr. De csak akkor bízhat rád többet és többet, hogyha hűnek talál azon a kevésen. De tudnotok kell, hogy akire többet bízott az Úr, attól többet is fog számon kérni. Igen, számon leszünk kérve. És ma az a kérdés, hogy hűnek talál-e az Úr, hogy hűnek bizonyulsz-e a számonkérés napján. Ámen. Imádkozzunk. Atyám, köszönöm neked, hogy szolgálatot adsz, és hogy mindannyiunknak szeretnéd ezt adni. Köszönöm, hogy én is engedhettem neked ott akkor a hét kapcsán, és köszönöm, hogy te meg akarsz gazdagítani még ezen keresztül is. Köszönöm, hogy felhasználsz bennünket arra, hogy mások halljanak rólad, megismeressenek téged. Köszönöm neked. Ámen. Hirdetéseket mondom. Hirdetem, hogy augusztus 13-a és 19-e között nemzetközi ifjúsági hét lesz, amely olyan fiatalokat várunk, akik viszonylag jól beszélik az angolt, hiszen ez egy nemzetközi tábor, ahol nagyon sok helyről jönnek, és a beszélt nyelv az angol lesz. Hirdetem az ifjúsági hetet, amelyre szintén még lehet jelentkezni, valamint az asszonykört, amely 5 órától hétfőnként, valamint bár belekerült a biblióra ebbe a bulatinba, de elmarad, mert hogy nyári szünet van, tehát nyári időszakban nem lesz biblióra. Szeretném hirdetni azt, hogy az alaksorban található egy kis könyvtár. Lehet kölcsönözni könyveket, van keresztény irodalom, világirodalom, tehát viszonylag széles a választék. Én bátorítok mindenkit, hogy aki szeret olvasni, nyugodtan lemehet és vehet ki könyvet. Van ott egy kis füzet, amiben be kell írni a nevet, hogy milyen könyvet vettem ki, és dátumot. Szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében hirdetem, hogy elhunyt Nagy László, 61 éves nyíltelepi lakos. Imádkozzunk a gyászoló családért, az Úr adjon békességet a szívükben. és minket is emlékeztessen arra, hogy véges ez az élet. De annyit szeretnék mondani így a gyászoló családnak, hogy Isten tud békességet adni, még ebben a helyzetben is. Amikor a tanítványok kint voltak a viharban, Jézus ott volt velük a csónakban. A tanítványok nagyon megijedtek és féltek, kétségbe estek. Jézus pedig aludt. Jézus olyan békességet tud adni a szívünkbe, hogy lehetnek viharok az életünkben, és lehetnek fájdalmas körülmények, ami kérnek bennünket, de Isten ezekről tud, ismeri a szívünket, és ő neki is fáj, ami nekünk fáj, és szeretne békességet adni. És még egyszer kérem a gyülekezetet, hogy imádkozzunk a családért. És az imádság listára is felhívom a figyelmet, amely bulatin hátulján található. Azért vannak itt ezek az emberek, mert szükségük van imádságra. Hordozzuk őket is, és vegyük mellé a gyászoló családot is. Dicsőség a magasságban Istennek, a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. És énekeljük el a befejező oltári szolgálat előtt a 434-es számú éneket, annak is az első verszakát.
Hálás vagyok, Uram, hogy szólhat a Te igéd közöttünk. Köszönöm, Uram, hogy megáldottad ezt az Isten tiszteletet, és hallhattuk a Te szavadat. Add, Uram, hogy ne csak hallgassuk, hanem meg is cselekedjük azt. Add, hogy engedelmes gyermekeid legyünk. És bocsáss meg, amikor nem rád figyelünk, és nem a Te utadon járunk. Drága Uram, kérlek, légy velünk a nap további részében is. Légy azokkal is, akik nem lehetnek most itt közöttünk. Kérlek, áld meg, Uram, Gergőt és Mátit is, akik eljegyzésükre szeretnék most áldásodat kérni. De így légy Mátonnal és Jankával is, akik az esküvőjükre készülnek. Kérlek, Uram, légy az egyedül lévőkkel is, akik még társukat keresik. Áld meg a házasságban élőket is, azokat is, akik gyermeket várnak. Adj bölcsességet a gyermekeket nevelő szülőknek. És áld meg, kérlek, idősebb testvéreinket is. Kérlek, Uram, légy támaszuk a betegeknek, az árváknak, özvegyeknek, szegényeknek, hajléktalanoknak. Így kérlek most, Uram, Nagy László családjáért is, légy a gyászolókkal a fájdalmukban. Vigyázz, Uram, azokra is, akik most szabadságukat, pihenésüket töltik valahol. Áld meg egyházunkat, keresztény testvéreinket szerte a világon. Adj bölcsességet egyházi és világi vezetőinknek is. Köszönöm, Uram, hogy meghallgatod imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet,
jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, ahogy a te mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőkben. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom, és a dicsőség mindörökké.
Végezetül fogadjátok az Úr áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtass rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. A megkezdett 434-es számének a ténekeit.